Nem vagyok ennek a témának a nagy szakértője, de egy pár információm és egy pár ismeretem van ilyen téren, már csak azért is, mert ugye már 15 esztendeje szolgálok itt a Kárpátokon, innen tulajdonképpen 2000 óta vagyok Ploiesten, és már 2 esztendeje Bukarest Szőlőkert gyülekezetében. Nehéz kérdés meghatározni azt, és eldönteni tulajdonképpen, hogy hol is kezdődik az egyháznak a története itt a Kárpátokon kívül is. Az idén ugye 200 évet ünnepelünk, 1815, amikor ugye Sükei Imre lelkész megalapítja, úgymond hivatalosan a bukaresti református gyülekezetet, utána meg az iskolát. De sokak szerint ez az 1815-ös esztendő nem a kezdete kezdete, hanem jóval azelőtt már itt Bukarestben, és nem csak, éltek magyarok, reformátusok, vagy katolikusok, más felekezetűek, akik próbálkoztak valamiféle egyházi ugye, életet élni itt ezen a vidéken. Sajnos, hogy konkrét dokumentum nem sok van az akkori időkből, tehát az 1815-ös évek előtti időszakról. Nagyon sok segélyanyagot hoztam ma itt önök elé. Például Szabó Attila volt römlikovolcsai kollégának a szakvizsga dolgozatában találtam azt, hogy itt Havas Elvén 1690-ben Tokai Ferenc és Kabai Márton kálvinista pap parasztjai a hegyaljai parasztlázadás leverése után ugye elbújdosnak, és itt találnak helyet, és itt próbálják a maguk hitéletét megélni. Na most, hogy mennyire valós és honnan veszi az információt, nem tudnám megmondani, és nem is akarom ezt beszegetni, de a lényeg az, hogy volt próbálkozás arra nézve, hogy itt Bukarestben főleg egyházi, mondjam, a szervezet alakuljon. Nagyon fontos megemlíteni a Sükei Imre nevét, munkásságát, szolgálatát, mert ez az ember volt az, aki összetudta fogni és gyűjteni az akkor itt élő református embereket. És hogy mekkora, mondjam, az ő érdeme, és azoknak az érdeme, akik az ő munkatársai voltak, vagy egyáltalán az ő gyülekezeti tagjai voltak, azt mi ma talán fel se tudjuk fogni. Hiszen abban az időben, azokban az években, olyan körülmények között, itt Bukarestben, abban a nagy román, vagy idegen inkább tengerben, hogy magyar gyülekezetet, magyar templomot és iskolát építsenek az akkori elődeink, hát ez óriási jelentőség és óriási fontosságú, ami számunkra. Akkor, amikor megalakul a bukaresti gyülekezet szervezeti formában, a munka és a szolgálat nem csak Bukarestre szorítkozik, hanem az akkori országrésznek a más nagyobb városaiban is, ahol magyarok éltek, és magyarok ugye léteztek egyáltalán. Mi, amikor a ploiesti, pitesti, meg a galaci és brailai egyházakról beszélünk, akkor azt mondjuk, hogy 1861, és galaci és brail esetében 63, ugyanis 1860-ban indul be hivatalosan a protestáns misszió, vagy a református misszió itt ezen a vidéken. De mi van 1815 és 1860 között? Egy jó pár esztendő, amiben ez a lelkes ember Sükei Imre végigjárja ezeket a városokat, Pitestet, Ploiestet és a többieket, és sőt Krajován is megfordul állítólag, ahol összegyűjti és próbálja az ott élő magyarokat ugye lelki táplálékban részesíteni. Nagyon fontos megemlíteni azt is, amit 1931-ben Nagy Sándor bukaresti lelkipásztora következőket mondja. Regáti magyar kérdés azért van, mert ide a regátba magyarok jönnek, de nem maradnak meg magyaroknak, reformátusoknak vagy katolikusoknak, hanem rövid idő alatt elrománosodnak nevükben, hitükben és nyelvükben egyaránt. Nekünk, mondja ő, pedig fáj az, hogy a mi népünk így pusztul. Hogyan tartsuk meg az idejövő nemzet és hittársainkat hitükben és nyelvükben? Ez a regát kérdés, mondja Nagy Sándor, és hozzáteszi, lényegében a regáti kérdés szervezeti kérdés, hogyan lehetne az idekerülő magyarságnak olyan szervezetet adni, amely összetartó és öntudatos közösségé tömöríteni. Ezt ugye jóval előtte Sükei felismeri, hogy fel kell keresni, és hitükben és nyelvükben meg kell tartani és meg kell őrizni a Bukaresten kívül élő, ugye nagyobb városokban élő ide szakadt hit és nemzeti ugye, testvéreinket. És ez az ember, noha sok dokumentum és sok írásos nyoma nem maradt az ő munkásságának és az ő szolgálatának ezeken a városokban, ugye Ploiesten, Pitesten és Galacbraillán, de mégis biztos, hogy az ő munkájának az eredménye az, hogy akkor, amikor Celdel Márton 1860-ban és 61-ben megérkezik erre a vidékre, egy olyan gyülekezeti életet tud viszonylag rövid időn belül ugye kialakítani, kezdve Pitesten és befejezve majd Galac és Braillával, ami, ha ne lett volna, ugye már egy összeforrott közösség ugye az akkori helyeken, akkor lehetetlen lett volna. Azt írja a jegyzőkönyv, hogy sikerült, amiután megérkezik Pitesre, két nap alatt összegyűjti a gyülekezetet, Isten tiszteletet tart, konfirmáltatja az embereket, úrvacsorához. Most képzeljük el, hogy megjelenik egy ember, ugye bármilyen nagy tehetség és bármilyen nagy kapacitása legyen, idegen városban két nap alatt összegyűjti a magyarságot, megszervezi úgy, hogy Isten tisztelet legyen, konfirmálás és urvacsora osztás. Lehetetlen lett volna, ha ne előzte volna meg ezt a Sükei szolgálata. De nem csak Sükei végezte a hivatalosan beindult misszió előtti munkát, hanem Kós Ferencet is meg kell említsük, aki 1856 után már ugye, azt írják a jegyzőkönyvek, szolgálatot teljesít, felváltva a bukaresti német lelkésszel, Ploiesten is és Pitesten is megegyeznek, hogy évente kétszer a református pap és kétszer az evangélikus pap tart rendszeres Isten tiszteleteket. Emellett természetesen a temetési szolgálatokat is ezek a lelkészek végzik, az úgymond Bukaresten kívüli szolványokban. A missziót megelőzi ez az alapos, mondhatnánk azt, hogy hűséges és áldozatkész munkája ennek a két lelkésznek, Sükeinek és Kós Ferencnek. Nagy Endre galaci lelkipásztor azt írja az egyik dolgozatában, hogy tulajdonképpen a Kárpátokon kívüli missziónak az elindítója nem más, mint Mester Ede kölörási gyógyszerész, atyánk fia, aki a bukaresti közlönyben egy kérést intéz a magyarországi egyházi vezetőkhöz, amiben az áll, hogy szükséges itt, ezen a vidéken egy olyan lelkipásztornak a munkája, tevékenysége, aki ezeket a szorványban, Bukaresten kívül a nagyvárosokban élő magyarokat, reformátusokat összegyűjti, ott egyházakat alapít, és úgy, ahogy Nagy Sándor, a lelkiekben és a magyarságukban megtartsa és megőrizze. Mester Edének a nevét kell megemlíteni, aki gyógyszerész, ugye azt írják a jegyzőkönyvek, és nagyon érdekes az, hogy nem csak ő volt gyógyszerész azok közül, akik a kezdetek kezdetén ugye a missziót támogatták, hanem meg kell említsük ugye a pitesti Székely Károly gyógyszerészt is, és meg kell említsük Ploiesten egy Schuller Mátyás nevezetű, szintén gyógyszerész atyánkfiát, aki bőségesen támogatta az akkor Fischer épült és alakult gyülekezetet. Tehát Mester Ede volt az, aki felhívta, úgymond a közvélemény figyelmét arra, hogy ezeket a szorványban élő magyarokat fel kellene karolni, és nem is akár, hanem egy lelkésznek, egy misszionáriusnak a segítsége által. Nagyon sokan felfigyeltek az ő kérésére, és hamarosan eldöntötték az egyházi vezetők Magyarországon, és Erdély is támogatta, hogy ide egy misszionárius kell kiküldeni, hogy a mi testvéreinket pásztorolja, gondozza. A kérdés az volt, hogy ki vállalkozik egy ilyen nehéz munkára. Egy ilyen munkára, amit szinte el sem lehetett képzelni, ugye mi főleg, hogyan lehet egy ekkora területet bejárni nem autóval, vagy biciklivel, hanem szekérrel, meg gyalogszerrel, meg ahogy lehetett, nehéz körülmények között hetekig tartott egy út. Itt kell beszéljünk Zelder Márton nevéről, aki a missziónak az első lelkipásztora volt, misszionáriusa, olyan szolgája, aki önként vállalkozott erre a nemes feladatra. Losonci segéd, lelkész volt, és őt bízták meg ezzel a misszióval, és eljön először Pitesten, sikerül a ottani gyülekezetet úgymond megalapítani 2 nap alatt. De ide jön Bukarestbe először Kós Ferenchez, és vele együtt beszélik át mindazt, amit meg kellene valósítani, mindazt, ami szükségeltetik, hogy ez a munka sikeres legyen. Jó barátok voltak, jól egyeztek a kezdetek kezdetén, de ez a barátság sajnos nem tartott sokáig, hiszen 1865-ben az ő barátságuk sajnos tönkre megy, azért, mert 2 dudás egy csárdában nem fér meg. Akkor sem, és most sem fér meg sajnos. Nagyra vágyó volt, azt írja a Kós Ferenc, és nem csak ő róla, püspök akart lenni, Kárpátokon inneni püspökséget akart alakítani, aminek nem sokan örventek, főleg azért, mert ő magát ugye képzelte ebbe a püspökségbe, és nem gondolt arra, hogy esetleg más is lehet. Tehát egy ilyen vitatott személyiség ez a Zelder Márton, még akkor is a református egyházkerületünk Zelder Márton díjat ad azok számára, akik a szorványban áldozatos munkát végeznek. Tehát nagyon vitatott az ő sorsa és helyzete, de egy, ami biztos, hogy amit ő fel tudott mutatni tulajdonképpen az ő munkásságával, ennek a mindmáig létező 4 gyülekezetnek, Pitest, Tojes, Galaci és Brailának a gyümölcse tulajdonképpen az neki köszönhető. Felszeretném olvasni azt, amit Kós Ferenc ír az Életem és Emlékeim című könyvében, arról a nevezetes bukaresti Szent Zsinatról, amit 1865. május 16-án tartottak. Olyan püspökválasztás, milyen Zelder Márton a bukaresti református egyház félszázados ünnepéjének 2. napján, 1865. május 16-án délelőtt az általam épített új templomban rendezett volt, a protestáns világ soha nem látott. Tervét, mely titokban tartotta előttem, holott vendégem volt Márk Mózes, Szászkóti Vince, Dani projekt és Nagy József pitesti papokkal együtt. És itt leírja, hogy hogyan történt az eset. Ugye istentisztelet után Zelder Márton felállott, és azt mondta, hogy maradjanak vissza a gyülekezeti tagok, mert valami rendkívüli dolog történik. És mi történt tulajdonképpen? Az említett 3 lelkész, ugye a Szászkóti, a Galaci és a Plojesti lelkészekkel együtt, Zelder Márton ugye egy olyan, mondjam azt, hirtelen, de tulajdonképpen jóval azelőtt jól megtervezett püspökválasztást rendezett, vagy akart volna rendezni, és ez abból állott, hogy az említett 3 lelkész egy borítékot, ugye levelet adott át az elnöklő Zelder Mártonnak, és ebben a levélben az állt, hogy ez a 3 ugye szorvány gyülekezet, vagy akkor létező által alapított gyülekezetnek a vezetői, lelkészei, őt szeretnék püspöknek látni és püspöknek választani. A természetesen, hogy Kós Ferenc is a bukaresti gyülekezet ebbe a játékba nem ment bele, hanem egyszerűen felálltak és elhagyták a templomot, egy páran benn maradtak, és Zelder Márton ugye ő is ünnepélyesen kivonult, hogy megtárgyalják a jelenlévők, hogy mi lesz ennek a püspök választásnak a sorsa, a kimenetele. Hát az lesz, hogy amikor 15 perc múlva visszajött, az ott bent maradott az választók azt határozták el, hogy nem óhajtják mégse Zelder Márton püspökünknek, mert nem akarnak az egyházkerülettel ütközni, és ezért inkább vállalják az Erdély meg a magyarországi püspökségeknek a fennhatóságát. Ezután a, mondjam, az botrányos püspökválasztás után a két nagy egyház alapító és egyház szervező lelkésznek, tehát Kósnak és Szerdernek a viszonya megromlott. A lényeg az, hogy ezután a botrányos püspökválasztás után az egyházkerületnek a vezetősége eldönti, hogy egy vezető testületet állít itt a Kárpátokon kívül, ugye, aminek az élére Kós Ferenc és a projesti, meg a pidesti lelkészek kerültek. Ez Szelder Mártonnak nem tetszik, és azt mondja, hogy független egyházaként működik a projesti, pidesti, meg a galaci egyház, ami fölött ugye ő szerette volna a felügyeletet biztosítani. Emiatt a főkonzisztórium megvonja Szelder Mártontól a palást. Nem szolgálhat és nem végezheti azt a munkát, amit eddig végzett. Arról is kellene szót említsünk, hogy ezt az egész munkát és ezt a sok utazást, amit ugye Szelder Márton és a többiek is végeztek, ezt mind a gyűjtések eredményeképpen ugye, és a magyarországi meg az erdélyi egyházak adakozása révén tudták ugye felhasználni és élvezni Szelder és a többiek is. Nem volt olcsó és nem volt egyszerű fenntartani ezeket a gyülekezeteket, a tanítókat fizetni, mert minden helyen ugye nem csak a lelkész munkálkodott, hanem tanítók is voltak, és iskola működött minden helyen, és ez mind az adományokból összegyűjt forrásokból tudott fennállni és működni. Az akkori kezdeti idő után a gyülekezetek a saját lábukra kezdtek állni, a helyi gyülekezeti tagok kezdték támogatni a lelkész munkáját, és akkor, amikor a Szelder Márton eltávozásával tulajdonképpen megszűnik a missziónak a támogatása, egyes helyeken, egyes gyülekezetekben érződött a gyülekezet gyengesége, vagy a gyülekezetnek a jobb módban lévő egyháztagok segélye. Hogy mennyire összetartoztak mégis ezek a gyülekezetek, erről is kell beszélni, hiszen ez ma is aktuális téma, hogy mi itt a Kárpátokon kívül sokkal inkább össze kellene tartsunk, és egymást kellene támogassuk és segítsük. Nem véletlen az, hogy általában a bukaresti segédlelkészek, vagy a bukaresti kántortanítók mentek szolgálatot végezni, és utána lettek például a galaci, vagy a pitesti, sőt a proesti gyülekezetnek is a lelki pászorai, vagy kántortanítói. Tehát nem jöttek általában Erdélyből a lelkészek, hanem azok, akik itt Bukarestben szolgáltak, és segédlelkészek, azok vállalták el a többi gyülekezeteknek a pásztorolását. Tehát egy ilyen összefogás és egy összetartozás, együvé való tartozásnak az érzése volt hangsúlyos az akkori időszakban is. Kellene beszéljünk arról is, hogy azok az emberek, akik bőkezően adakoztak és bőkezően támogatták a missziót, milyen áldásos munkát tudtak tenni, mert például a pitesti Székely Károly gyógyszerésznek az adománya, az mindmáig ugye a maga gyümölcsét megtermi, sőt, bőségesen megtermi a mi gyülekezetünk ugye életében. Tehát egy ember, aki 1848-ban végrendeletében az egyháznak adományozta a maga telkét Pitesváros központjában, annak mi tulajdonképpen, és nem csak mi, hanem itt egy pár szormány gyülekezet, élvezzük az áldását. Mert arra telekre templom épült, még a Szelder idejében, utána elérkezünk a kommunista világ úgymond kezdeti időszakához, és lebontják azt a templomot, elkobozzák az egyházi telket és vagyont, de ezt visszaszolgáltatják Istennek hála most a változás után, és ebből tudunk mi élni és jótékonykodni, szolgálni most 2015-ben. A világháború környékén, 1940 környékén sajnos ugye a projesti és a pitesti gyülekezetnek is a sorsa nagyon kétségessé vált, hiszen nagyon sokan elmentek, az egyházi épületek is siralmas helyzetbe kerültek. Tulajdonképpen a pitesti gyülekezet a háború beálltakor teljesen felszámolódott, és önálló lelkésze már nem lévén azóta projesthez tartozik, mint Ploiesnek a szórványa. Ugyanez a helyzet állt fel Ploiesnél is, csak ott valamivel szerencsésebb volt a helyzet, mert ugye a kőolajipar, meg minden más mégis ott tartott még egy pár ember, azoknak sikerült megőrizni a gyülekezeti telket, épületet, ami volt. A galaci és a breilai egyháznak a története nagyban hasonlít ugye a Ploiesi és a Pitesi egyház történetéhez. Ott is Celde megkezdi és beindítja a munkát, utána pedig az ő távozásával mások folytatják az ő munkáját. Ott is sajnos nagy az ingadozás, mikor 300 emberről beszélnek, mikor 1000 körül írják a gyülekezeti tagoknak a létszámát. A breilai templom, azt írja Nagy Endre kollega, hogy a Kárpátokon kívüli legszebb templom, 7 tornya van, mindmáig fennáll Braillán. Ezt a 30-as években építették, és ez a templom most a pünkösdista gyülekezetnek a szolgálatában áll. Ők tartanak istentiszteletet, ki van bérelve. Braillán állítólag 5 református egyháztagban ma 2015-ben. Sajnos, hogy Galacon is eléggé megcsappant a lélekszám, akárcsak Ploiesten és Pitesten is, de mindaddig, amíg az Úristen meg akar bennünket tartani, és erőt ad, hogy ezt a munkát végezzük, végezni fogjuk, és támogatni, segíteni, lelkiekben ugye gazdagítani fogjuk az ott élő reformátusokat. Még arról is kellene beszélni, hogy a 4 említett gyülekezeten kívül léteztek kisebb gyülekezetek, Prajován is, Motruban is egy gyülekezet. Ezekről sajnos sok írásos dokumentum nincsen. Én egy 1940-ben írott jegyzőkönyvet olvastam, amiben az áll, hogy a moréni gyülekezet megszűnik, és a könyvtárát és a klenódiumokat Ploiesre hozzák. Prajován, azt írja a kollégám, ugye Szabó Attila volt Römlikó Völcsei lelkész, akihez tartozik még mindig Prajová, hogy valamikor 1300 magyar volt Prajován, de ott sem volt az egyháznak semmilyenféle ingatlan, se papírlak, se iskola, se templom. Most egy újabb keletű gyülekezetet is meg kell említsünk, a Römlikó Völcseit, ami 1997-ben alakult, hozzá tartozik a Türkusi, Motru és ugye a Prajovai közösség. Ez egy egészen új gyülekezet, mindez eddig Pitesthez és Ploieshez tartozott. Az elődeim, ugye Dávid, Ödör és Gecő András, még Drobeta, Turnu, Szeverinig is elmentek, ugye vonattal, ott is volt egy pár református, és nekik is istentiszteletet tartottak. Konstanca szintén egy új keletű gyülekezet, 83 után alakult tulajdonképpen, habár 1934-ben szintén az egyik ilyen régi közlönyben megjelenik egy konstancai kérés címmel, ugye egy ilyen levél, amiben az áll, hogy a konstancai gyülekezet szeretne templomot építeni. Sajnos ebből nem lett semmi akkor, hanem jóval később a változás után, 90-es évek elején ugye megépült Konstancán is az imaház, és az az érdekes, hogy most többen vannak a konstancai szórványban lélekszám szerint, mint Galacon és Braillán ugye együttesen. Jóval 100 fölött, szinte 200-an, Braillán és Galacon azt hiszem össze-vissza, ha vannak 50-en. Vannak régi gyülekezetek, amelyek már eltűntek, és ezekről is kellene szólni, például a Szászkúti gyülekezetről, vagy Andrásfalvi gyülekezetről, ahol szintén, ez Bukovinában van valahol, ott is református gyülekezet volt, sajnos már eltűnt, semmi nyoma nincs az ott élő reformátusoknak. Bákóban, Moldvában szintén a 70-es években alakult meg a szórvány központ, Bákó, Piátrányánc és Jassiba vannak szolgálatok most is. A nagy kérdés marad, hogy meddig tudjuk ezeket a gyülekezeteket úgymond fenntartani, mert ma is anyagi erőfeszítésbe kerül, hogy a lelkész a szolgálatokat elvégezhesse, eljutasson ezekre a vidékekre, és egyáltalán fenntartani és karban tartani azokat az épületeket, templomokat, amiket birtokol az egyház. Sajnos nagyon sokszor tapasztalom azt, elég kollégák részéről, hogy Amikor azt hallották, hol vagy te lelkész, Ploiesi, hát ott vannak magyarok, vannak, s tudnak magyarul? Tudnak. Hát ha magyarok, akkor kellene tudjanak. Szóval csodálkoznak azon, hogy ugye magyarul beszélnek az itteni magyarok, mint valami furcsa bogarak, és ez a fajta hozzáállás sajnos akkor is jellemezte állítólag ugye a magyarországi meg az erdélyi testvéreinket. Azt mondták, hogy idejöttek, azok jól idejöttek, maradjanak itt, azok már nem érdekelnek minket. Tehát volt egy ilyenfajta vélemény is az akkori időben, és sajnos ma is van, egy kicsit furcsa bogaraknak néznek bennünket, mi lelkész is, mint ide rekedt magyarokat is, mert azért mi vagyunk a magyarok, akik Erdélyben, vagy Magyarországon, vagy a Székelyföldön, ugye ott az igazi magyar ember, nem Bukarestben, ezek nem is beszélnek, vagy nem is reformátusok. Tehát így kezelnek sajnos minket, és ezért mi inkább egymás segítségére kellene itt számítsunk, itt a Kárpátokon innen, mert ha Erdélytől várjuk, akkor sajnos lesz nagy eredmény az egészből.